Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a mai nap igehirdetési evangéliumi igeszakaszát, alapigéjét, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 16. részében, a 13. verstől a 18. versig fennállva hallgassuk meg a következő képet. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy a proféták egyikének. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és az alvilág kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A teljes igeszakaszt felolvastam, amely aztán részenként kerülhet elénk az egyes témákban, és visszakerestem, hogy ugyanez az igeszakasz volt akkor is kijelölve pünköst hétfőre, amikor először lehettem Varga Bokron pünköst hétfői csendes napon. Vannak, akik sokszor lehettek már azt megelőzően is, magam 2002-ben lehettem itt, mint az ide rendelt lelki pásztor, pünkös hétfői csendes napon. És akkor ugyanez az alapige volt, csak egy picit még tovább, egy verssel tovább, úgy, ahogy a bibliaolvasó útmutatónak szintén az egyik kijelölésében ma is megtalálhatjuk. És akkor sokkal hosszabbra terveztük és tartottuk is az együttlétünket. Akkor így hangzottak a témák. Jézus kérdez, hát ti kinek mondatok engem? Most is hasonló a téma cím, ugye? De akkor az is ott volt még a téma összefoglaló címében. Isten lelke által adhatsz jó választ. És aztán előkerültek a vélemények Jézusról. Aztán Jézus Krisztusnak ez a kérdése, hát ti kinek mondatok? Mit jelent Jézus igazi megismerése? Akkor Éva testvérünk éppen ezzel a témával szolgálhatott közöttünk. Aztán ige és vers szolgálata volt Füle Lajos bácsinak. Jézus megismerését magától nem, csak az atyától kaphatja az ember a lélek által. És voltak bizonságtételek Nyáregyházáról is. Tordasról is volt itt akkor fiatal ember, akik a személyes bizonságtételüket elmondták, hogy ismerték meg Jézus Krisztust. Aztán volt csoportbeszélgetés, azután volt vetítés Pápua Új-Guineáról. Krisztus építi egyházát győzve a sötétség hatalmai felett, Bálint Zoltánék jártak ugye előzőleg Pápua Új-Guineában, és erről számolhattak be. És a záró igei téma ez volt, hogyan tartozhatunk Jézus Krisztushoz. Jó ezekre is emlékezni, és most megint a mai téma sorozatunkban elsőnek arra figyelni, hogy Jézus rákérdez, kinek mondják őt az emberek. Jézus rákérdez. Erről olvashattam a kezdő mondatokban, a felolvasott ige szakaszban. Miért kérdez rá Jézus erre, hogy kinek mondják őt az emberek? Miért kérdezi e felül a tanítványait? Jézust izgatja talán? Gölner Pál testvérünk is, amit leírt abban, ezt a témát is előveszi. Jézust izgatja talán a népszerűség kérdése? Mi az emberek véleménye róla? Már is mondom, tudjuk az igéből, őt nem ez izgatta. Az Úr Jézust nem ez izgatta. Nem az emberek véleménye volt a meghatározó. Még a legszűkebb családi körben is, gondoljatok csak a kánai menyegző történetén. Jézusnak egy számított. Mit akar az atya? Jézusnak mindig csak az számított. Ebben mutatkozik meg, hogy mennyire más, mint mi. Egészen hozzánk hasonlóvá lett. Bűntestének hasonlatosságában jött el ebbe a világba, ahogy a Római Levél 8. részében olvassuk. És mégis egészen más, mint mi. Igen, maga az atya mondja róla, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mert Jézus mindenben az atya akaratát vitte véghez. Neki csak az számított. Hát akkor miért kérdez rá tanítványainál arra, hogy kinek mondanak engem az ember fiát az emberek? Az ember fiát. Egyes szám harmadik személyben említi sokszor ezt a kifejezést. De egyértelmű, hogy magára utal vele a tanítványai körében, és a dánieli proféciára. Kinek mondják az emberek? Amikor Jézus erre rákérdez a tanítványainál, azért teszi, mert ez nem neki fontos igazából, hanem a tanítványai számára fontos. Mert annyira hatással tudnak ránk lenni az emberi vélemények, és aztán ebben még belejönnek a véleményformálók, akik kifejezetten formálni akarják az emberek általános vélekedéseit. És akkor tényleg próbálok inkább Gölner Pali testvérünk leírt mondataiból is átadni valamit. Ez volt az első résznek a fő címe. Jézusnak nem az emberek véleménye fontos. Nekünk az is fontos. Közvéleménykutatást végez Jézus? Az érdekli talán, hol áll a népszerűségi rangsorban? Mai szóval a top listán? Nem. És nem is szimpátia keresés ez. Miért kérdezi ezt Jézus? Hogy kinek mondják őt az emberek? Ő ne tudná róla szóló véleményeket? Kinek van hát szüksége a válaszokra? A tanítványoknak? A maiaknak is? Miért? Tudni kell az előzményeket is. Ott van előtte Jézus vitája a jelkívánó vallási vezetőkkel, akik nem tudták megítélni az idők jeleit. Ezek az emberek, noha farizeusokról és szadduceusokról, tehát két egymással is szemben álló pártról van szó, a Jézus elleni fellépésükben teljesen egységesek voltak. Ezt követően Jézus óvta tanítványait a farizeusok és a szadduceusok kovászától, ők meg ott értetlenkedtek azzal kapcsolatban, hogy nem vittek magukkal kenyeret. Aztán úgy kell az értelmüket az Úr Jézusnak erőteljesen fölnyitnia, hogy nem kenyérkovászáról van szó, hanem a farizeusok és a szadduceusok tanításáról és az ezzel kapcsolódó képmutatásról. És ezt követően észak felé mentek túl a Genezáret taván, talán azért, hogy a csendben felkészítse Jézus belsőleg a tanítványokat az elkövetkezendő eseményekre. Így érkeztek el Cézárea Filippibe, a Jordán forrás vidékére. És az első tisztázandó titok a tanítványok számára, hogy kicsoda Jézus. És ebben segíti tanítványait éppen ezzel a kérdéssel is, hogy rákérdez, kinek mondják őt az emberek. Tudatosítania kell ugyanis, hogy minden az ő személyén áll vagy bukik az Isten országában, és a mi életünkben is. És majd ha ezt tisztázva van, hogy ki Jézus, akkor jön a második titok, hogy mi következik Jézusra. És Péter vallástétele után fog szólni a ráváró szenvedésről, a keresztről az Úr Jézus. És ismerjük a történetet, hogy az előbb még Jézusnak hitvallást tevő Simon Péter hogy reagál erre. És az előbb boldognak mondott tanítványnak majd azt kell mondania az Úr Jézusnak, hogy hátam mögé sátán, mert botránkozásomra vagy, botlatásomra. Mert nem az Isten szerint gondolkodol, hanem az emberek szerint. Mert az emberek másmilyen szabadítót vártak. És Jézus nem illett bele az emberi elvárásokba. Ezért nem ismerték föl, hogy kicsoda ő valójában. Miközben Jézus nem az emberek véleménye szerint élt és cselekedett. Isten szeretete töltötte be, és az Atya akaratát vitte véghez. És itt a kérdés, amit Pali testvérünk föltett. Te kinek a helyeslő tekintetére és szavára vársz? Nekünk, Jézus mai követőinek fontos-e, hogy mit mondanak rólunk az emberek? És ha fontos, akkor miért fontos? Sajnos leginkább a hiúságunk miatt annyiszor. Szeretnénk, ha jó vélemény terjedne rólunk, és emiatt talán őszinték sem merünk lenni. Kinek engedünk ezzel? Bár majd mindnyájunknak azt mondhatná az Úr, hogy jól van, jó és hű szolgá. Az emberek véleménye fontos, vagy Jézus Krisztusé? Hogy mit jelent, amikor már az Úr véleménye a fontos, azt Pál leírja a galáciai levelében. Én pedig, vagy az első korintusi levelében. Én pedig legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Aki felettem ítélkezik, az az Úr. Ezt az első korintusi levélben írja. És a galáciai levelében írja azt, hogy bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Az ő kontrollja alatt kell mégis tudni az emberek véleményéről. Milyen vélemények voltak akkor Jézusról? Mit mondtak róla akkor az emberek? Sokaknak megragadta a lelkét, és megláttak Jézusban valami rendkívül. Nagyon sokan azt mondták, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudó. Ezt rengeteg ember észrevette. Ezért is támadt az írástudókban és a vezető vallási körökben a féltékenység Jézussal szemben. És próbálták a véleményeket formálni, és a Jézus elleni bizalmatlanságot szítani. De rengeteg emberben mondja, mi pozitív vélemény volt Jézusról. A tanítványok is itt ezeket a pozitív véleményeket sorolják fel. A némelyek Keresztelő Jánosnak tartják. Hát így volt ezzel Heródes maga is. A lelki ismerete nyugtalankodott. És azt gondolta, hogy Keresztelő János ez, akinek én a fejét vétettem, és azt támadt fel a halálból, és azért vannak ezek a jelek és sorok. És sok ember úgy gondolta, hogy hát Keresztelő János lépett fel újra. Vagy Illés. Annyian őt várták, hogy ez volt a zsidó hagyomány, hogy közvetlenül a messiás fölépése előtt jönnie kell, a messiás kinyilatkoztatása előtt Illésnek. Bizonyos félreértés volt ez ugye a malakiási proféciára vonatkozóan, amit mi az Ószövetség utolsó lapján olvasunk. Az Ószövetségnek a zsidó beosztása más, a Tóra, a Növiim, a Kötubim, a Tóra, a proféták és az írások, mi pedig úgy osztjuk be, hogy történeti, tanítói és profétai könyvek. És az utolsó proféta volt időrendben is Malakiás. És ott ugye elküldöm hozzátok Illést, a profétát, olvashatjuk az utolsó sorokban. Az Úr Jézus maga rámutat arra, hogy bizonyos módon Keresztelő János személyében teljesedett be ez a profécia, akinek Illés lelkével kellett fölrázni a zsidó népet, és így előkészíteni a messiás eljövetelét. Aztán Jeremiás is eszébe jutott némelyeknek. Mások meg egyszerűen azt mondták, hogy a proféták együtte. Itt nem kell feltétlenül a régi profétákra gondolnunk, az eredeti szöveg szerint. A proféták együtte. Emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe. Az utolsó bevonulás. És Jeruzsálemben sokan kérdezgetik, hogy ki ez, ki ez? És akkor a sokaság ezt válaszolja lelkesülten, ez Jézus a proféta a galileai Názáretről. Sokan tartották profétának. Pozitív, nagyra értékelő vélemények, de hiányzik belőlük az igazi felismerés. Lehet Jézust nagyra tartani úgy, hogy mégsem ismeri fel az ember, hogy kicsoda ő valójában. Úgy volt ez akkor, és így van ez ma is sokaknál. Mennyi pozitív vélemény is van Jézusról. Nagy tanítója az emberiségnek, nagy vallás alapító. És közben besorolják az emberiség nagyjai közé. Pozitívnak tűnő vélemény, és mégis hitetlen vélemény. A lényeget nem ismerő vélemény arról, hogy kicsoda Jézus. És nekünk nem kell hasra esnünk, most ilyen erős kifejezést használok, nem kell hasra esnünk a Jézust pozitívan értékelő véleményektől, hanem fájdalommal tudhatjuk, hogy mennyire hamis vélemények. Igen, elhangzott ilyen is pár évtizede, hogy Jézus volt az első kommunista, meg sok mindent képes az ember mondani. Kiragad ezt, azt, és köré épít valami mást. És az egy más Jézus az igazi helyett. Ó, hát már az első gyülekezeteket is fenyegette, hogy más Jézust adjanak be nekik, más evangéliumot és más lelket vegyenek. Olyanok, akik pedig hitre jutottak Jézus Krisztusra. A második korintusi levelében Pál apostol nagyon komoly figyelmeztetést ír le ezzel szemben. És ma is mennyi ennek a veszélye. Visszatérek Gölner Fali testvérünk írásához. Mi a sajátos a válaszokban, amiket itt a tanítványok felidéznek? Arról ők nem beszélnek most ott Jézusnak, hogy Jézust sokan elutasítják. Pedig ők is tudták. És hogy ne tudta volna Jézus? közkeletű volt sokaknak ez a vélekedés. A véleményformálók próbálták ugye ezt a képet beadni Jézusról, hogy falánk és borissza ember, vámszedők és bűnösök barátja. És közben akik ezt vádnak szánták, nem is tudták, hogy milyen csodálatosat mondtak ki azzal, amikor ezt mondták Jézusról, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Igazi barát, aki szeret, aki segíteni akar, aki meg tud szabadítani. Jézus rávezető első kérdése, hogy kinek mondják őt az emberek. Azért fontos, mert ebből kiderül, hogy oly sokan csak nagy embernek látták őt. Valami módon tisztelték, nagyra tartották, de nem látták, hogy kicsoda ő igazán. Pedig az ígéret, az örök élet ígérete csak arra vonatkozik. Azokra nézve szól. János evangéliumából idézem. Aki látja a fiút, és hisz benne, annak örök élete van. Van-e örök életed? Vagy az emberek véleménye befolyásol még, és torzítja el a te gondolataid és véleményed, véleményalkotásod előtt is azt, hogy kicsoda Jézus valójában. Csak a követői, azok, akik igazán tudhatják már, hogy kicsoda Jézus. És milyenek az ő követői? Valóban követői vagyunk? Kövess engem! Így hívta el a tanítványait. Követői vagyunk. Ma ugye az a helyzet, hogy akik Jézus követőinek számítanak, azoknak az élete megnyilvánulásai alapján fognak az emberek véleményt alkotni. És itt Gölner Pali testvérünk fölemlítette, hogy Mahatma Gandhi olvasta az evangéliumot, mély hatást tett rá, a kereszténységgel foglalkozott. Amit azonban Európában tapasztalt kereszténység címén, az kiábrándította. Igen, ez az, ami tömören így hangzik, hogy a keresztényeknek megváltottabbnak kellene kinézniük ahhoz, hogy hinni tudjak a megváltóimba. Nem így van ma is sok ember körülöttünk? Te milyen illatot árasztasz? Van itt leírva a kérdés. Vagy bűze van az egésznek, mint ami halott? Hogyan éled meg Krisztus ma? Amilyen Krisztusod van, úgy élsz. Jézuska? Vagy Úr? Ha ő megváltoztathatta életedet, akkor új életben járhat. Egy japán kisgyerek, miután a misszionárius Jézusról beszélt, így reagált. Én ismerem őt. Hogy? Kérdezte az ige tanítója. Ott lakik az utcánkban. Valaki igazán keresztényként élt ott abban az utcában. Jézus Krisztus tükrözte. A mi életünkben mit látnak? Láthatják őt? Ne feledjük. Ez az elhivatásunk. Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát az Isten testetekben. Ha Jézus Krisztust igazán ismerjük, akkor reálisan számolnunk kell vele, és fölkészültnek kell lennünk abban, hogy a közvélekedésekkel szemben kell megvallanunk őt, és tanúskodnunk róla. Óriási a véleményformálók felelőssége. De te is lehetsz véleményformáló az életeddel, a szavaiddal. A közvéleménnyel szembesülünk, és hat ránk. Miért követjük a többséget, a többségi véleményt annyiszor? Blaise Pascaltól idézi Gölner Pál testvérünk ezt a mondatot. Miért követjük a többséget? Azért, mert több igazsága van? Nem, hanem mert több az ereje. Az erős tömeg mindig ad hamis biztonságérzetet, meg csorda szellemet is. Az igazság azonban nem attól igazság, hogy hányan képviselik. Jézus egyedül és kizárólagosan állította magáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És lehetnek nagyra tartó vélemények, amelyek ezt azonban elutasítják. Jézusról nagyra tartó vélemények ezt a kizárólagossági igényt azonban elutasítják. Mennyi vád hangzik a bibliahű kereszténységgel, és annak a bizonságtételével szemben ma, hogy micsoda kizárólagossági igény ez, mintha csak nálunk lenne az igazság. Kedveseim, nem a mi kizárólagossági igényünkről van szó, azt lehetne a szemétkosárba dobni, hanem arról, hogy Jézusnak az igény ez, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem megy az Atyához, csak is én általam, csak is rajtam keresztül, egész pontosan. A Jézus nagyra tartó, de az ő szívünkre támasztott kizárólagos igényét elutasító vélemények valójában Jézussal szemben, Istennel szemben ellenséges vélemények. A közvélemény befolyásolható, manipulálható, lehet szoktatni az embereket bizonyos nézetekhez. Az utóbbi években különösen is átéljük ezt Európában, hogy mi mindenhez akarnak hozzászoktatni bennünket is, ami ellen az erkölcsi érzékünk, minden normális ember erkölcsi érzéke tiltakozik. Mit mond a közvélemény? Változik. Van úgy, hogy lassacskán változik. Van úgy, hogy hirtelen. De ránk ne az legyen hatással. A tömegben nem kell gondolkodni. De Isten minket arra szánt, hogy gondolkodjunk. Ne tömegemberek legyünk. A megtérésben az Úr helyreállítja a személyiségünket. Ne tévesszük szem elől. Megint Pali testvérünk írásából olvasom. Jézust ugyan tömegek kísérték és élvezték jó téteményeit, de csak kevesen követték. És mit mondott ő erre? Elmondta, hogy tágos az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. És szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. És akik rajta csüngtek, azoknak ezt mondta, ne félj, te kicsiny nyáj. Mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Megint a leírt szövegből idézem az utolsó két sort. Az Úr Jézus ezt mondta, de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Nem vélekedést, hanem hitet. Az élő Jézus Krisztusba vetett hitet. Éppen azért fűzöm hozzá megint a magam szavaival, hogy ilyen élő hited legyen. Ezért kell tisztázni azt is, hogy mit mondanak az emberek. És tudatosan kivonni magunkat a téves vélemények hatása alól, hogy ne számítson nekünk más, csak az Úr igéje, csak Jézus maga. Amen.